Kegyelem nektek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük Isten tiszteletünket egy ősi Zsoltár éneklésével, a 90. Zsoltár első versének éneklésével, egy hitvallás. Te benned bíztunk elejétől fogva. Szeretettel köszönjük a ma megjelent gyülekezetet, és azokat is, akik most először vannak itt esetleg, mert messzebbről jöttek, folytassuk az Isten tiszteletünket. Egy kuruszkori énekkel, a 225. dicsérettel nagy hálát adjunk az Atya Istennek. Segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése tőled jöjjön, Urunk, aki vagy Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg azt az igét, amit ma a Tesszalonikai levélből olvasok, az első levélből, a 4. rész 13. versétől a 18. Pál apostol így vigasztalja a tesszalonikaiakat és minket. Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. Azt pedig az Úr igével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak. Azután mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. Imádkozzunk ezzel, feleljünk Isten igéjére. Annyira köszönjük, édesatyánk, a vasárnapot, az istentiszteletet, az igédet, a Bibliát, és mindazt az üzenetet, amivel bátorítasz, erősítesz minket. Köszönjük, édesatyánk, hogy most is ki akarsz minket vonni, vagy ki akarsz minket emelni abból, ami körülvesz minket, a látható világ, ami annyira elnyomja a szemünket, hogy a gondolatainkat is uralja. Szeretnénk, Urunk, most a hitbeli szemeinket kinyitni, és tőled kérni azt a bizonyosságot, amit az igéd és a belevetett bizalmunk adhat együtt, hogy nem csak az van, ami a szemünk előtt van, nem csak a láthatókra kell néznünk. Urunk, annyira meghatároznak az érzékszerveink, a tapintás, a hallás, a szaglás, a látásunk. Annyira szeretnénk, ha most a hallásunk és a hitünk határozna meg. Szeretnénk, hogyha szent lelkeddel megérintenéd a bizalmunkat, a gondolkodásmódunkat, hogy mindazt befogadjuk, amit te mondasz, hogy az is valóság, sőt, nagyobb valóság, mint amit látunk. És így kérünk, Urunk, hogy tisztíts meg minket minden gondtól, minden búbánattól, olyan bajtól, ami most leköti a gondolatainkat. Tegyél minket nyitottá, nyisd ki a szívünket, szemünket, hallófüleket adjál, hogy amit mondasz, be tudjuk fogadni, és tudjon gyökeret verni a szívünkben. Szeretnénk, hogyha az a mai alkalom ez változtatna rajtunk, a gondolkodásunkon, a hitünkön, az élethez való hozzáállásunkon. Jöjj, Szentlélek, kérünk, és ajándékozz meg minket hittel, szereteteddel, erővel, reménységgel, Jézus nevében. Amen. A 155. dicséretünket énekeljük, ó Isten, légy közöttünk. Fennállva énekeljük ezt az éneket. Az az üzenet, amelyet át szeretnék adni most nektek Isten szent lelke segítségű hívásával. Az előző szakaszban is jó rész, de itt is megvan írva a Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott leveléből. Az első rész a 21. és 22. versében. Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Ha pedig az életben maradás az eredményes munkát jelenti számomra, akkor, hogy melyiket válasszam, nem tudom. Szorongat ez a kettő, vágyódom elköltözni a Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél. De miattatok nagyobb szükség van arra, hogy életben maradjak. keresztény szlengben ezt a mostani időszakot ünnepes fél évnek hívjuk, októbertől egészen húsvétig, vagy akár pünkösdig, mert sok ünnep van, sok keresztény ünnep is van. Ugye 3 napot adtunk a reformáció ünneplésének az elmúlt héten. Ez a kérdés, hogy éltünk-e vele. Most a halottak napja, vagy a minden szentek ünnepe előtt állunk. Ma erről fogok beszélni. Nem csak a jelenlevő gyászolók miatt, hanem azért, mert ez a téma, a reménység az elhunytak felől, ez hangsúlyos a keresztény hitben és a Bibliában. Kell róla beszélni. A minap voltunk 87 éves apukámmal, Istennek adok hálát érte, és a legkisebb lányommal, ő érte is, Istennek adok hálát. Együtt voltunk a temetőben a 3 generáció, és rendeztük azokat a sírokat, amik abban a temetőben voltak. És hát az apukám a legtermészetesebb hangnemben beszélt arról, hogy ha majd ő meghal, akkor majd mit csináljunk vele. És ami talán titeket meglephet, hogy a kislányom is a legnagyobb természetessége mondta, hogy apa, ha majd, ha te meghalsz. Nyilván kicsit furcsa hallani ezt így, de mégis egy ilyen megnyugtató érzés van bennem, hogy egy nyugodtságérzés, hogy örülök, hogy ez nem tabu téma. És ezzel számol a 9 éves lányom is. És hát nyilván van ebben szomorúság is, de van egy készülés. Érezzük, hogy ő is készül, hogy lesz itt veszteség az életben, és nem leszünk mindig mellette. Érdekes, tényleg szemben áll ez a mai korszellemmel. A mai korszellem arról szól, hogy kerüljük el ezt a témát. Elkerülő, elidegenítő a mai korszellem. A haldokló előtt is kerüljük ezt a témát, és ezzel tulajdonképpen elveszük a lehetőséget a halálra való készülődéstől, őtőle is, az érintettől, és saját magunktól is, pedig mind a kettőnknek kellene készülni. Hát olyan útra készül, ami nem mindennapi. És sajnos a legtöbb ember kórházban hal meg, magányosan, és nem mindig emberhez méltó körülmények között. Nagyon nagy kiváltság az, hogyha valaki a szerette kezét fogva tudja őt elengedni, és valaki úgy hal meg, hogy körülötte van a család. Ez a kórházi dolog azért van, azon tévhit miatt van, hogy a haldoklónak az orvosi kísérésre, segítségre van szüksége ezen az úton. És nem. Hadd mondjam, hogy nem. És hogyha van esetleg ezzel kapcsolatban majd kérdésetek, akár az Isten tiszteletet alkalom után is, vagy lelkiismeret fordulásotok sok mindenkinek esetleg, hogy ő hogyan kísérte, vagy hogy nem tudta kísérni a szeretteit, akkor majd beszélgessünk erről. Hát nem reklámként mondom, de ez is jó tudni, hogy a gyülekezetünkben van egy gyász és veszteségfeldolgozó csoport, ami minden évben indul, van amikor 2-szer is, mert ez egy nagyon fontos folyamat, hogy nem csak készüljünk az elengedésre, hanem amikor már megtörtént a haláleset, akkor még utána is küzdünk ezzel, hogy el kell tudni engedni, és helyre kell tenni azokat a dolgokat, amik feszítenek minket. Tehát fontos, hogy a haldoklóknak nem az orvosra van szüksége, hanem a családra, az együttlétre, a vele létre van szüksége. Érdekes, hogy a halál gondolatának az eltolásából még 2 kompenzáló cselekedet fakad, ami végletessé válhat. Az egyik ugye a kicsit ilyen karácsonyfaként díszelgő temetők. Rendben van, mi is rendbe tesszük a sírt, és mi is gyújtunk gyertyát, de sokszor, amit látunk, az hát úgy látjuk, hogy túl van már a normalitás határán. A másik pedig egy másik véglet, a halál rettenetéből gyerekjátékot és ijeszgetést és cukorhabzsolást csináló Halloween, ami ugye egy ilyen nagyon furcsa kelta vagy druida háttérből, egy okkult háttérből jön, ami hát nem egy istenes háttér, jön, és aztán ugye nyugaton fölnőtt valami érdekes kultusszá, amit mondom, erre a rettegéstől való palástolásra használnak. Nem jó. Semmiképpen sem javaslom sem a szülőknek, sem a gyerekeknek ezt a bizonyos szokással együtt áramolni vagy úszni. A háttér miatt sem, meg a gyümölcse miatt sem. Ez egy menekülés, vagy egy eltakarása valaminek. Memento mori. Emlékezz a halálra, mondták a régiek, és nyilván mondták a fiataloknak, akik nagyon elbízták magukat, és mondták azoknak az időseknek is, akik meg nem akartak tudomást venni arról, hogy egyszer meg kell halni, és úgy éltek. Ez a kérdés, hogy velünk mit tesz, hogyha a halálra gondolunk? Én emlékszem, hogy én nekem egy bénító félelem volt. Én is menekültem a halál elől, egy kétségbeesés. És hát kerestem a kapaszkodókat, és emlékszem, hogy az anyám, édesanyám mesélt, és simogatta a kezemet, és közben mesélt arról, hogy nekünk nem kell félni. És most én mesélem nektek tovább. Érdekes ez a staféta átadás. És nagyon hálásan gondolok az édesanyámra, aki most már 11 éve ment el. De mindent megadott, amit egy anya adhatott. Úgyhogy nagyon hálás vagyok neki. Pál apostol segít nekünk ebben. Nagyon fontos, hogy amikor kapaszkodókat keresünk, hogy igazán mit hiszünk, és ez a hit min alapul. Tehát ezzel fogunk ma foglalkozni. Bának a kétféle kijelentése segíts ebben. Az első egy tanítás, amit a Tesszalonikai levélből olvastam, a másik pedig egy személyes hitvallás. Mind a kettő nagyon értékes, mind a kettőre szeretnék kitérni. Lesz tanítás is, meg személyes hitvallás is. Ez lesz a vázlatunk, hogy a gyász egyetemes, ez az első pont. A gyász elkerülhetetlen, egyetemes, mindenkit érint. És kell vele valamit kezdenünk. A második pont az lesz, hogy a gyásznak viszont van egy keresztény változata, van keresztény gyász. És az más. Miben más a keresztény gyász? Erről lesz szó legfőképpen. És a végén lesz a személyes hitvallás és példa. Kezdjük tehát a gyász egyetemességével, ami arról szól, hogy mindenki átmegy ezen, mindenkit elér a gyász, és szabad gyászolnunk, sőt, kell gyászolnunk. Azért is mondom ezt, mert van, aki, vannak olyan keresztény körök, ahol szélsőséges álláspontot képvisel, azt mondják, hogy ha gyászolsz, akkor nincs hited. Hát a keresztény nem gyászol. Baj van a hiteddel. Kicsit kegyetlen és felszínes ez a vélemény. Hiszen tudjuk, hogy Jézus is tudott sírni, és amikor Lázár sírjánál volt ott, akkor ő maga is könnyekre fakadt, ezt mondja a Biblia. Pedig, ugye pár perccel később ő maga támasztotta föl Lázárt. De tudott azonosulni a többiekkel, tudott azonosulni a veszteséggel. Jézus nem sietett, nem torkolta le őket, hogy mit sírtok, hát itt vagyok, és majd. Hanem tudott azonosulni a mi érzelmeinkkel. A halál mindenkinek sok. A keresztényeknek is. Valaki elvesztése olyan, mintha, főleg egy közeli hozzátartozók, olyan, mintha a mi életünknek és a mi részünknek, a mi személyiségünknek egy darabja veszett volna oda. Hetekben, hónapokban, van, akinek évekbe kerül a feldolgozása, az új helyzethez való alkalmazkodás. Különösen, ha közeli társat, barátot vagy a gyermekünket veszítjük el. Mi is szoktunk beszélgetni Hajnalkával. Néha előjön ez a téma. Néha úgy, hogy a élet sodrásában, ahogy segítjük egymást, így egymásra nézünk, hogy hát ha te nem lennél, mit csinálnék nélküled? Jaj, nehogy meghaj. Nem tudok mit csinálni nélküled. És át is éljük ezt, amikor elmegy valaki, akivel együtt éltünk, akivel közös volt az életünk, tehát mint hogyha egy nagy darab szakadt volna ki belőlünk. Tehát maga a veszteség nagyon nagy darabot szakít ki belőlünk, de még erre még rá is jöhet egyéb dolog is. Jöhet még az is, hogy megtettem-e mindent. Jönnek a kérdések, hogy lehetett-e volna másképp csinálni, hogy miért nem szóltam neki előbb, vagy miért nem figyeltem rá jobban. Jönnek a lelkiismereti kérdések, hogy hát ha jobban tehettem volna. Van egy bűntudat bennünk sokszor. Ezzel is meg kell küzdeni. Aztán van harag is bennünk, ezt sem kell letagadni, hogy igen, haragszunk. Az előbb magunkra haragottunk, most meg haragszunk arra, aki elment. Sokszor arra haragszunk, hogy miért hagyott itt. Nagyon sokszor a gyermekeknek ez a jogos haragja, hogy elment az édesanyám, édesapám, és itt hagyott engem, árva maradtam. Van egy jogos harag ebben. Jó, persze, hát az illető nem tehet róla, nem biztos, hogy tehet róla, és mégis ez jön ki a gyermekből. És nem csak a gyermekből, hanem esetleg a társból is egy olyan harag, ami nem csak az elment felé irányul, hanem még Isten felé is. Tehát, Istenem, hol voltál, mit csináltál, miért hagytad ezt? Hogy lehetett ez? Ha te mindenható vagy, akkor kegyetlen is vagy? Mert hát látod, mit tettél, milyen szomorú vagyok. Tehát egy csomó mindent ki kell mondani. Tiszteletlenségnek tűnik, vagy netán Isten káromlónak is tűnő gondolatokat, és ki kell tudni mondani. Isten elbírja, mondjátok ki. És hogyha nem megy egyedül, akkor kérjetek segítséget. Kell segítség. Lehet ez professzionális segítség is, tehát lehet valaki pszichológus, vagy lelki gondozó, de mindenképpen mondjuk ki. A családban mindenképpen nagyon ki kell mondani. A legközelebb állóknak, akik lehet, hogy az ő érzéseket is kimondjuk, és ők is tele vannak feszültség, és nem tudnak megmukkanni, nem tudnak sírni. És amikor elmondjuk, hogy nekünk is nehéz, és nekünk is rossz, és hogy mi is haragszunk, és mi is elegünk van, meg haragszunk Istenre is, gátakat szakíthat. És azt mondja, jaj, de hogy kimondtad, én is ki akartam mondani, csak nem mertem. Mondjuk ki. És főleg mondjuk ki imádságban, pörölhetünk Istennel. Fejéhez vághatunk sok mindent. Ő elbírja, mondom. Ő elbírja. És miközben ezt tesszük, nem vétkezünk, nem, Isten nem fog megsértődni, hanem könnyen meg lehet, hogy hamarabb kapunk választ, vagy ha választ nem, akkor nyugalmat, vagy békességet. Lehet, hogy úgy, ahogyan nem gondoltuk, ahogy nem vártuk, de megjön valami, ami könnyebbé teszi a dolgot, és elhozza a lelki békénket. Talán furcsa ezt most idehozni, de van, aki érti, egy kutyának az elvesztése is olyan veszteség, megrázkódtatás egy családnak, hogy ő is családtag volt, és még őt is meggyászoljuk. Hát ezek a belső vívódások, ezeken túl, utána, amikor már kicsit talán távolodunk ettől, sok kérdés merül még föl, hogy mi történik az elhunytal, hova kerültek, hogyan érzik magukat, éreznek egyáltalán valamit, látjuk-e még őket valaha, találkozunk-e még valamilyen formában. Már ezeket a kérdéseket tették fel a tesszalonikaiak is. Van ebben egy természetes kíváncsiság, meg talán van egy saját magunk féltése, és tehát magunk számára is akarunk egy bizonyosságot, hogy ővelük ez történt velünk, gyanítom, velünk is ez fog történni, hogyan vészeljem én ezt át. A magunk féltése is ott van. Érdekesen lóg ki a tesszalonikai kérdése mögül még az, hogy nagyon előttük van, hogy Pál erről prédikál, hogy Jézus Krisztus vissza fog jönni. Jézus meghalt és feltámadt, igen, de vissza is fog jönni. És amikor visszajön, akkor együtt leszünk vele, és milyen jó lesz. És akkor felteszik a kérdést a tesszalonikai, hogy és akkor mi lesz azokkal, akik már meghaltak? Azok lemaradnak erről? És ezt mondja Pál, hogy ne féljetek, nem maradnak le. Az, hogy ők nincsenek itt, nem maradtak le semmiről. Ezekre a kérdésekre választ kapni és nyugvó pontra jutni, ez is a gyász folyamatnak a fontos része, ami az érzelmeinket is gyógyítja. A félelem, a hiányérzet, a vesztesség, a kiszolgáltatottság érzését. Ez tehát a gyásznak az egyetemessége, amit mindannyian átélünk, és ez volt az első pont. És menjünk is tovább arra, hogy mitől lehet más a keresztény gyász. Érdekes ez, amivel kezdi Pál apostol, két negatív kijelentéssel is. Azt mondja, nem akarom, hogy tudatlanok legyetek. Tehát, mint hogyha azt mondaná, hogy a gyásznak a keserűsége, mint hogy egyfajta tudatlanságból is eredne. Nem akarom, hogy tudatlanok legyetek. Illetve, így folytatja, nem akarjuk, hogy úgy gyászoljatok, mint a reménység nélküli pogányok. Tehát nem azt mondja, hogy ne gyászoljatok, csak úgy, hogy ne úgy, mint ahogy a reménység nélküliek. Tehát a gyász, még egyszer mondom, jogos és szükséges. A keserű reménytelenség viszont elkerülhető, ezt mondja Pál. Ebben a keserűségben azok esnek bele, akik csak a láthatókban és az anyagiakban gondolkodnak. Én nem is tudom elképzelni most már Isten nélkül az életemet, meg a halálomat sem, és megdöbbentő, amikor olyan temetésen veszek részt, ami ilyen társadalmi temetés, vagy világi búcsúztató, ami igyekszik szépeket mondani, meg az elhunytnak az emlékeit felidézni, és bíztatni, hogy ő tovább él az emlékeinkben, de közben érzem, mintha még jobban érezném a gondolatnak a gyengeségét, igazán inkább még depressziósabb leszek tőle. Hallottam olyat is, nem csak temetési beszédben, hanem személyes igaztalásban is, ami hát egyfajta ködös, homályos, bizonytalan reménységre épít, hogy az elhunyt lelke felszáll a felhőkbe, és akkor majd onnan néz minket. Ez főleg a gyerekeknek szokták mondani, a jó szándékú szülők, nagyszülők. És hát ezzel sincs baj, de hát igazán így mondom, hogy kicsit megalapozatlan. Tehát ez nem elég. Nem is biztos, hogy így van, vagy nem biztos, hogy igaz, ez egy hipotézis, de ráadásul nem is tudjuk, hogy milyen alapra mondják ezt, és jó lenne a gyerekekkel is komolyan beszélni. Más a keresztény reménységből eredő gyász. Egy fontos történelmi tényen alapul, és ezt idézi Pál apostol, nagyon fontos, még egyszer olvasom, mert, és azt mondja, van itt egy ha, de igazán így olvasom kijelentő módban, hiszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt. Az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által. Tehát Isten kezében van Jézus is, és ővel együtt a többiek is. Tehát itt a feltámadásnak a történelmi ténye, a belevetett hiten alapul. A múlt történése az, hogy Jézus meghalt és feltámadt. Erről szól a kereszténység, erről szól az evangélium. És van egy jövő ígérete, és ez pedig, erről talán keveset beszélünk mi reformátusok is, de nagyon fontos pedig. Azt mondja, amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr, mármint Jézus Krisztus fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak. Aztán mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk az Úr fogadására a levegőbe. Az elragadtatásról van szó, tehát arról van szó, hogy a jövőnek ez az ígérete, hogy Jézus visszajön a történelem egy pontján, hatalommal és dicsőséggel, ezt hívjuk parúziának, meglátogatásnak, és akik életben vannak akkor, azok nem halnak meg, hanem átváltoznak. Nem tudjuk, hogy hogyan, ezt nem részletez itt Pál. Ez is egy kérdés, hogy azt mondja, mi, akik élünk, mondja Pál. Ezek szerint Pál arra számított, hogy ő is megéri ezt, megéri? Nem mondhatjuk biztosra, hogy, mert ő sem mondja biztosra, csak azt mondja, hogy számolok vele. Jézus is azt mondta, és Pál is azt mondja másik helyeken, hogy ez a pillanat, ez az időpont, ez Istennél van elrejtve. Még a fiú sem tudja, csak az atya. Tehát ezt nem tudjuk, de mégis azt mondja, hogy legyetek készen, készenlét. És számoljatok vele. Akár a mi életünkben is eljöhet. A feltámadás és halál fölötti győzelem és hatalomnak a garanciája Jézus Krisztus, az ő halála, feltámadása és az ő újra való eljövetele. És tovább megy, feltámasztja a halottakat és magával hozza azokat, akik ő benne haltak meg. Tehát a halottak, akiket elengedtünk, nem szenvednek semmiféle kárt vagy hátrányt, nem maradnak le az üdveseményről, ami a világban meg fog történni, mert ahogyan minket így át tud változtatni Isten, őket is fel tudja támasztani. Úgyhogy kétszeres reménységgel biztatja a tesszalonikusokat, a halottak vele lesznek, tehát akik elaludtak, így érdekes ez a kifejezés, hogy elaludtak. Ez nem arról szól, hogy ebből nagy teológiai következtetés vonjunk le, hogy a halottak öntudatlan állapotban vannak. Nem, ez csak simán arról beszél, hogy akit eltemetünk, azt látjuk, hogy ők fekszenek, mint akik alszanak. De aztán Isten őket föltámasztja. Tehát a halottak Jézussal lesznek. Vele lesznek, vele együtt jelennek meg. És a második vigasztalás, második reménység, hogy újra találkozunk. Tehát az a kérdés, hogy találkozunk-e újra. Itt van, akik Krisztusban vannak, itt most, és akik Krisztusban haltak meg, ebben a hitben, hogy az ő halála és feltámadása értünk történt, aki ezt hiszi, annak nagyon erős reménysége lehet, hogy igen, újra találkozunk. Együtt leszünk Jézussal is, és velük is, mert ők Jézussal lesznek. Mert mi sem maradunk le, azt mondja, elváltozunk, elragadtatunk. Az elragadtatást, már mondtam ezt a szót, nem biztos, hogy tudunk vele mit kezdeni. Vannak erről keresztény filmek, meg tanítások is most már a YouTube-on, vagy bárhol hozzá lehet jutni ezekhez. Azért mindig, amit hallgatunk, vagy látunk ilyen orgánumokon, mindig ellenőrizzük le a Biblián, vagy hát kérdezzük meg a általunk ismert szakértőket, hogy nem ragadtatták el magukat nagyon más irányba. Tehát, hogy hogyan történik ez az elragadtatás, nem tudjuk. Annyit tudunk, hogy elváltozunk. Van egy ilyen film, azt hiszem, talán három részes sorozat, hogy ott hagyottak. Tehát, hogyha erre rákattintunk, ez egy költői, vagy egy ilyen rendezői képzelet. Nyilván felhasználja a bibliai ismereteket. Nem feltétlenül így lesz nyilván, de hát eljátszik a gondolata, hogy mi minden történik, akiket elragadnak, és akik hátra lesznek hagyva. Mi történik velük? Most Pál apostol nem beszél ezekről részletesen. Annyit mond csak, hogy egyetemes lesz, tehát az egész földre kiterjed, és egyszerre történik, és személyes lesz. Személyre szóló és megkülönböztető. Ebben benne van egy kicsit egyfajta ítélet is már. Jézus mondja, ugye, amikor azt mondja, hogy eljön a világ végén, azt mondja, hogy egyik fölvéteti, ketten őrölnek a malomban, az egyik fölvétetik, a másik ott hagyatik. Ketten munkálkodnak a mezőn, az egyik fölvétetik, elragadtatik, a másik ott hagyatik. Tehát igenis lesz egy különbségtétel. Személyes lesz. Rólunk szól ez a mi hitünk szerinti dolog. Tehát arról, hogy mi tényleg Krisztusban vagyunk-e. Úgyhogy erről így beszél Pál, így erősíti meg ezt a tanítását. A vigasztalásnak a lényege az, hogy újra együtt leszünk. Igen, azokkal, akik Krisztusban hunytak el. Tehát ott van a találkozás öröme, és az együttlét és a mély megosztás öröme is. Fontos ez. A találkozás öröme, talán múltkor beszéltem, hogy annyira jó, amikor valaki ismerőssel vagy egy családtagommal találkozom, akár a városban, és akkor lehet, hogy pár órával ezért váltunk el, de szervusz, itt vagy. Nagyon, tehát, vagy amikor várunk valakit, és most én a Graham bácsit vártam ugye a repülőtéren, az, hogy végre 3 év után, a Covid után találkozunk, és már nem csak Skype-olunk, vagy nem csak interneten keresztül beszélgetünk, hanem meg lehet ölelni, és egymás szemébe lehet nézni. És aztán a minőségi együttlét, amit nem tudunk most így elképzelni, hogy a mennyben milyen lesz, de hogy ott a megosztásnak, a mély megosztásnak az örömét fogjuk átélni, hát ennek előíze az a sok minden ajándékkal teli együttlét, amit itt a Földön is megélünk. Egy biztos, a veszteség megszűnik, tehát az a veszteség, amit a gyász okozott, az megszűnik, és a gazdagság átélése egy öröm túlcsordulást ad nekünk, úgyhogy ez amire készülhetünk, vagy ezzel vigasztalhatjuk magunkat. Ez a kérdés, hogy mindezt én hogyan élem meg, és ezzel fejezem be a második pontot, hogy igenis más a keresztény gyász ezekkel az ismeretekkel. Az, hogy ezeket, hát nem azt mondom, hogy szajkózzuk, de azt mondom, hogy súlykoljuk, igenis súlykoljunk, foglalkozunk vele, ez nagyon fontos, hogy ez tényleg a hitünké váljon. Na hát itt a harmadik pont, hogy a személyes dolog, hogy ezt hogyan élhetem meg, ha hiszek. És erre nagyon szép példát ad Pálnak a személyes hitvallástétele, amit olvastam. Nekem az élet Krisztus, és a meghalás az is Krisztus. És azért fontos ez, mert Pál ezt a római börtönből írja, hogy az életem is, meg a halálom is, akár élek, akár halok, Krisztus, nincs különbség. Úgyhogy én már boldog vagyok. Van egy ilyen mondás, ugye régi reklám, ha áram van, minden van. Mi is most sötétben lennénk az áram nélkül, de ez egy keresztényre átfordítva, ha Krisztus van, minden van. És bármi, ami esetleg próbálna minket elnyomni, az relatívvá válik, akár az élet, akár a halál. Tehát Pál apostol ezt a római börtönből írja, és azt jelenti, hogy amíg ki nem végeznek, a börtön élet is Krisztus. Érte élek. Vele élek, itt van velem a börtönben. Benne élek. És róla teszek bizonyságot. Úgyhogy neki szolgálok, őt hirdetem a börtönőröknek, a látogatóknak, őről írom a levelet, most nektek teszolnékiak, meg nektek káposztásmenyeriek. Értitek, hogy milyen hatalom ez, hogy valaki ír a börtönben, és 2000 év múlva itt káposztásmenyeren felolvassuk. Az életem Krisztus, és őt képviselem, amikor kihallgatnak, és róla beszélek, és miatta vagyok bátor, hogyha véget ér a rabság, és ha kell, vállalom a halált is. Ő rá nézek, aki vállalta értem a halált, és értem imádkozott, hogy bocsásson meg nekem Isten. És én is így fogok meghalni. És ezt fogják nézni, hogy miközben felfeszítik, ugye, Péter apostolt, vagy Pál apostolt is, ők erről a Krisztusról tettek bizonyságot valószínűleg ezekkel a szavakkal, hogy bocsáss meg nekik, Uram. Mert még a halálunk is prédikál. Ugyanúgy, ha elmenjünk egy kórházba, az is prédikál. Hogyan viseljük a betegséget, ha Krisztusban vagyunk. Az ő feltámadására nézek, aki visszajött a halálból, bebizonyította, hogy Isten a halálnál is nagyobb, akkor én sem félek. Azt ígérte, hogy helyet készít, és vele leszek örökké. Ez az én reménységem. Tehát, ha meghalok, a láncaimat veszítem. És nekem a halál is Krisztus, a földi akadályoknak a vége, a gátlásaimnak a vége, akadálymentes együttlét és közösség Krisztussal. És azt mondja, bátorítsátok egymást ezekkel az igékkel. És nagyon fontos, hogy ezt forgassuk. Forgassuk magunkban, először mi olvasgassuk, tehát olvassuk a Bibliából. Hallgassunk tényleg prédikációkat erről. Legyen ez teljesen bizonyos. Ismerjük meg a részleteket, hogy ez hogyan működik, és ezek helyreállnak bennünk, és egy valósággá válnak. Ne csak azt nézzük, hogy nincs. Ne csak azt nézzük, hogy a mi veszteség, hanem az, hogy igenis van-e mögött valami sokkal több. Olvasd el a Bibliából sokszor minden igenet. Keresd meg egy konkordanciába, hogy hol van még erről szó. Mesélj erről a gyerekeknek is, mint ahogy az én édesanyám is mesélt erről. Meséld el a gyerekeknek, az unokáknak. Nagyon, nagyon szép történeteket hallottunk a napokban is, hogy milyen nagy szerepe van annak, hogy a nagypapa, nagymama elmondták ezeket a dolgokat az unokáknak. És lehet, hogy a szülők nem törődtek ezzel, de a nagyszülők elmondták. Foglalkozzatok vele, gondolkozzatok róla. Fessetek róla képet, rajzoljátok le, csináltok róla filmet, mint ahogy egyesek csináltok filmet. Zenésítsétek meg. Ki, amit tud? Menjen át rajtatok. Legyen a tietek. És akkor ez átírja a gondolkodást, a viselkedést, a prioritásokat már ebben az életben. Befejezem, beszéltünk a gyász jogosságáról, egyetemességéről, és ez senki sem kerülheti el, a keresztény sem. Másodszor beszéltünk a tudásról, az ismeretről, és a hitről, az ebbe való kapaszkodásról, és a bizalomról, ami a keresztény gyászt mássá teszi, ahogyan gyógyít és ahogyan erősít. Egy másik valóság megerősítésével. Harmadsorban beszéltünk a Krisztus személyéről és a vele való kapcsolatról, ami már a jelenünket, az életünket átírja, és mindent átír. A gondolkodásomat, a hozzáállásomat, a kapcsolataimat, mindent. Az élethez is, a munkámhoz is, a halálhoz is, a főnökeimhez is. Életedben és a halálban is. Végezetül hadd olvassam föl a Heidelbergi Kátének az első kérdés feleletét, amit a kedvencem, illetve amit szoktunk a konfirmandusoknak is tanítani. Ezzel kezdi a tanítói hivatalát a Heidelbergi K.T. Első kérdés, minéked életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod? A felelet pedig az, hogy testestől, lelkestől, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, és engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított, és úgy megőriz, hogy mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le a fejemről, sőt inkább mi minden az én üdvösségemre kell, hogy szolgáljon. Ezért, itt a változás, Szent Lelke által is engem az örök élet felül biztosít. Itt a biztonság. És szív szerint készé és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl ő neki éljek. Nekem az élet Krisztus. Amen. Maradjunk csöndben egy percig, és forgassuk az elhangzottakat. Megfogalmazhatunk imádságot is magunkban, esetleg készülhetünk arra, hogy ha az imaszolgálattal akarunk élni, mi az, amit megosztunk velük, és aztán majd én is imádkozom. Szerető mennyei édesatyánk, élet és halál ura, köszönjük, hogy te mindenedet odaadtad Krisztusban. Mindent elvesztettél, hogy megnyerjél minket. A mindenedet adtad, hogy számunkra minden semmivé legyen, és a te fiad legyen a minden, ami mindenünk is. Óvatosan és félve mondjuk, Urunk, hogy legyen meg a te akaratod. Átéljük azt, hogy mezítelenül jöttünk anyánk méhéből, és mezítelenül is megyünk vissza. Semmit sem hoztunk ebbe a világba, és nem is vihetünk ki semmit. De hogyha te itt vagy az életünkben, akkor az a minden. És minden más semmivé lesz. Köszönjük, Urunk, hogy mindenni akarsz lenni a számunkra. És közben köszönjük azokat is, amikkel megajándékoztál, rengeteg sok áldásodat, testi-lelki javakat, a családot, a szeretetet, az öleléseket, a mosolyokat, a barátokat, a kapcsolatokat, mindent köszönünk, Urunk. Köszönjük az ízeket, köszönjük a természetet, köszönjük az életnek a pezsgését, színeit, illatát, ízeit, mindent köszönünk, Urunk. És bocsáss meg, hogy közben elfeledkezünk rólad, az ajándékozóról. Miközben habzsoljuk az ajándékokat, csak pont te rólad feledkezünk el. Urunk, jogos, hogy azzal ébrezgetsz minket, hogy időnként visszaveszel valamit, hogy megmaradjál te nekünk. Így kérünk, hogy bocsáss meg, Urunk, hogy eltakarjuk a szemünket előled, az érzékszerveken keresztül, a habzsoláson keresztül. Elfeledkezünk a háláról, és elfeledkezünk rólad. Szeretnénk, Urunk, visszakapni téged, az ajándékozód, szeretnénk benned gyönyörködni, felismerni azt, hogy te bennünk akarsz kapcsolódni, hogy szeretsz minket. Szeretnénk megváltozni, Urunk, szeretnénk új szemekkel nézni a világot, szeretnénk új szívvel befogadni az embertársainkat, és szeretnénk új szívvel nézni a szenvedésekre is, a bajokra is, a veszteségekre is. Látjuk, Urunk, hogy ott vagy mögöttük, és látjuk, hogy te is sokat veszítettél. Látjuk, hogy a te fiad is szenvedett, és te is szenvedtél. Köszönjük, édesatyánk, hogy lehajolsz hozzánk, hogy foglalkozol velünk, hogy megmutatod magad, hogy keresed velünk a kapcsolatot. Urunk, itt vagyunk. Ha egy megtört szív kellett hozzá, hogy észrevegyünk, akkor itt van a megtört szívünk is. Szeretnénk, Urunk, igen, szeretnénk újra látni a szeretteinket, szeretnénk újra kapcsolódni velük, szeretnénk megölelni őket, szeretnénk elmondani azt, amit nem tudtunk az életükben, vagy talán ők is ezt szeretnék. Szeretnénk neked is elmondani, hogy szeretünk téged, hogy te vagy egyedül méltó a dicséretre, a magasztalásra, tiéd a hatalom, az erő, hogy te nálad van a feltámadás és a kegyelem. Így kérjük, Urunk, hogy bocsáss meg a vétkeinket, bocsáss meg a mulasztásainkat, bocsáss meg az elfordulásunkat, a hűtlenkedéseinket. És így kérünk, Urunk, hogy ajándékozz meg minket új élettel, Jézus Krisztusban, ajándékozz meg minket az élő Krisztussal, a feltámadott Krisztussal, ezzel a hittel, hogy ő benne mindenünk megvan, örök életünk van. Áldunk és magasztalunk, Urunk, ezekért a felismerésekért, ezekért a bizonyosságokért. Dicsérünk téged, és szeretnénk még jobban gyökeret verni ezekben. Szeretnénk átadókká, közvetítőkké válni a gyermekeink, unokáink felé. Szeretnénk átadni ezeket a barátainknak, akiknek nincs reménységük. Kérünk, tegyél minket követeiddé, képviselőiddé, misszionáriusoddá, prédikátoraiddá. Elsősorban hadd prédikáljunk az életünkkel, a barátságunkkal, a szeretetünkkel, és csak utána szavakkal. Köszönjük, Urunk, hogy értékesek vagyunk a számodra, akkor is, hogyha csak egy-két hetet vagy hónapot élünk, és akkor is, hogyha évtizedeket. Köszönjük, hogy a te tervedben benne vagyunk, és köszönjük, hogy a te kegyelmedből nem eshetünk ki, mert Jézus mindent elvégzett értünk. Köszönjük, Urunk, hogy vigasztalsz, kérjük, hogy te válaszold meg a további kérdéseinket, kérjük, hogy te nyisd ki mindazokat az üzeneteket, amik most még titkok előttünk. Te bátoríts minket, hogy kimondjuk a panaszainkat, a keserűségünket, és hogy ne maradjon bennünk. Köszönjük, Urunk, hogy hozzád fordulhatunk, hogy imádkozhatunk. Bevalljuk, hogy sokszor nem értettünk, nem hallottunk. Kérünk, hogy adj türelmet, hogy még kérjünk, még kérdezzünk. És köszönjük, Urunk, hogy átélhetjük a mostot, a pillanatot, hogy megfoghatjuk egymás kezét, hogy egymás szemébe nézhetünk, hogy kifejezhetjük egymás iránt a szeretetünket a mostban. Segíts, hogy éljünk ezekkel. Segíts, hogy megragadjuk a mát jó értelemben, és segíts, hogy akinek már a múltban vannak ezek a mostok, tudjon a jövőbe is nézni, amikor majd újra találkozunk, amikor újra együtt lehetünk örökké. Köszönjük, Urunk, hogy vigasztalsz minket, vigasztalunk a gyászolóinkat, akik friss gyászsal vannak itt. Adj nekik nem egyszerű halovány, ködös és alaptalan reménységet, hanem a te fiadnak, Krisztusnak, az ő halálának és feltámadásának a reménységét, ebből eredő hitnek a reménységét. Köszönjük, Urunk, hogy megszólítasz, köszönjük, hogy megérintesz. Hívunk, várunk, Szentlélek, jöjj és alakítsd át az életünket, a gondolkodásunkat, hogy legyen az életünk Krisztus, és a halálunk is az örök élet kapuja. Mindezt Jézus nevében kérjük, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig legyünk csendben, illetve dicsőítésben, aki pedig szeretne imádkozni, imádkozhat itt helyben is, vagy a imaszobában is, és így legyünk együtt még egy pár ének erejéig.
Az utolsó énekünket fennállva énekeljük el. Áll a Krisztus szent keresztje.
Nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által vele együtt. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül, ami Úrunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki erre elhív titeket, és ő meg is cselekszi ezt. Amen. Isten legyen velünk, viszontlátásra, áldás békesség.